Kedves hallgatom! Péter apostol második levele második részének 22. versét olvassuk. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd. A kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban hempereg. Péter a hamis tanítókra mutatva a kutya szót használja. A zsidók szemében nem volt alantasabb állat a kutyánál. A kutya visszatér a maga okádására. Péter ezt a mondást a példabeszédek könyve 26. részének 11. verséből veszi, hogy bemutassa, miként tértek vissza valódi, természetes és megtéretlen állapotukhoz. A megfürdött disznó sárban hempereg. Simon Péter beszél nekünk a tékozló malac példázatáról. Sohasem hallottál még példázatot a tékozló malacról? Most itt meghallhatod. Ez természetesen a tékozló fiú példázatán alapul, ami az egyik legnagyszerűbb példázata az Úr Jézus Krisztusnak. Lukács evangéliuma 15. rész 11. verstől a 32. versig. Vannak olyanok, akik szerint nem prédikálhatunk a tékozló fiú példázata alapján. Mégis, amikor először mentem előre egy összejövetelen, egy bokros ligetben, nem annyira a hely számított, ahogy ma ismerem, hanem előre mentem és letérdeltem, és csak arra emlékszem, hogy azon az estén a prédikátor a tékozló fiúról prédikált. Emlékszem az általa alkalmazott képes beszédre. Végig vitte a tékozló fiút az összes éjszakai klubon és bűnös helyeken. Azon az estén minden hallgatója helyettesítő módon együtt vétkezett a prédikátor üzenetén keresztül. Hidd el nekem, az nem volt valami hatásos prédikáció. Bízom abban, hogy mások üdvösséget nyertek azon az estén, de senki sem szakított rá időt, hogy megmagyarázza az evangéliumot. Én lényegében nem is értettem azt, és azutáni életem bemutatta, hogy még nem nyertem üdvösséget, de a szívem már bizonyára kitárult előtte. Valójában a tékozló fiú története nem arról szól, hogy egy bűnös miként lesz fiúvá, hanem hogy egy fiú miként lesz bűnössé. A Lukács evangéliumának 15. részében levő leírás ismerős mindenkinek. Emlékszel rá, hogy volt egy apa, akinek két fia született. Az egyik, a fiatalabb, el akart menni egy távoli országba. Dr. Streeter ezt a közelség bűnének nevezi. Ez különös kifejezés, de egyszerűen azt jelenti, hogy a kéz közelében levők nem olyan vonzóak, hanem a távoli helyeknek van csábításuk, igézetük. Azt hiszem, a bűn fő csábítása annak titokzatosságában rejlik. Az a régi mondás, hogy a fű zöldebb a kerítés másik oldalán, ennek a fiúnak a történetét idézi az emlékezetünkbe. Tehát a fiú elfutott, és hamarosan élte a maga világát. Amikor sok vagyona volt, barátok rajongták körül, de hamarosan elpárologtak. Odáig jutott, hogy egy disznó tenyésztőnél kellett munkát vállalnia. Amikor az Úr Jézus ezt említette, mind a vámszedők, mind a farizeusok elkomorultak, mert egy zsidó fiú nem süllyedhetett ennél mélyebbre. Elérte a mélység legalsó pontját. Valójában kábító szerezett. Nemi erkölcstelenségben és minden bűnben elmerült. Ez a fiú lent volt a moslékos vájúnál. Ismét meg kell értenünk, hogy a példázat mit akart legelőször üzenni. Nem azt mutatta be, hogy a bűnös hogyan tér meg, hanem bemutatta az atya szívét, aki nem csak megváltja a bűnöst, hanem vissza is fogadja vétkező fiát. Valaki megkérdezte néhai Dr. Harry Rimmert, tegyük fel, hogy a fiú meghalt volna a moslékos vájúban. akkor mi történt volna? Dr. Rimmer ezt mondta, ha meghalt volna a moslékos vájúban, egy dolog bizonyos, nem lett volna halott malac. Ő fiú volt akkor is. Fiú volt, amikor elhagyta az otthont, fiú volt, amikor a távoli országba jutott, fiú volt, amikor a bűnben élt, és fiú volt a disznóolban is. Mivel fiú volt, egy napon kijelentette, amit egyetlen malac sem mondhatott volna. Ezt mondta, atyám a távolban egy gyönyörű otthonban él. Sok szolgája sokkal különb, mint én vagyok. Én a fia vagyok, de itt élek a malacokkal együtt. Fölkelek és hazamegyek az én atyámhoz. Egy malac sem mondhatta volna, ha csak nem az ellenkező irányba, a moslékos vájúhoz nem tért volna vissza. Most mit fog tenni az apa ezzel a fiúval, amikor hazaérkezik? A mózesi törvény szerint a fiút halálra kellett volna kövezni. Mózes 5. könyve, 21. rész, 18. verstől a 21. versig. De nem kövezték halálra. A fiú visszament, és ezt a vallomást tette. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. De atya nem engedte befejezni mondani valóját. Talán arra számítottál volna, hogy az apa megparancsolja egyik szolgájának, menj el a közeli erdőbe, és hozz néhány vesszőt, hadd náspágoljam el ezt a fiút. Meggyalázta a nevem, elköltötte a javaimat, elpocsékolta az idejét. Bűnös volt, és most megtanítom őt. Egyáltalán nem ez történt. A fiú már a távoli országban megkapta a verést. Minden tékozló fiú verésben részesül, amikor eltávozik hazulról. Ha visszatér a mennyei atyához, akkor mindig lakoma, ruha, gyűrű vár rá. Elkezdtek örvendezni. A lakoma az apa házánál volt, és nem a disznóolban. Most egy érdekes nyilatkozatot tesz Péter. A megfürdött disznó sárban hempereg. Mi is hozzátehetünk valamit a tékozló fiú példázatához. A disznóolnál az egyik kismalac így szólt a tékozló fiúhoz. Azt mondod, hogy el akarod hagyni ezt a kívánatos disznóolat, meg a körülötte levő pocsolyát, és vissza akarsz térni apád házához? Ez jónak hangzik. Valójában te neveltél fel engem. Talán azt gondolom, hogy visszatérek veled együtt, és magam is kipróbálom. A tékozló fiú ezt mondta. Ha oda följössz, akkor ott egészen mást fogsz találni. Neked meg kell fürdened. Amikor odaértek az apa házához, az apa körülölelte a fiút, és ezt mondta. Hozzátok elő a ruhát. Valójában azokat a ruhákat ölelte át, amelyeket fia a disznóolban hordott, és milyen kellemetlen lehetett annak a szaga. Mégis ezt mondta, fürdessétek meg, és adjatok rá új öltönyt. Nem élhet többé így a házamban. A kismalac együtt ment a tékozló fiúval, és meg kellett neki is fürdenie. Megmosták a kismalacot gyönyörűen, és rózsaszín szalagot kötöttek a nyakába. Megmosták a fogát, és a legmodernebb fogkrémet alkalmazták, és a kismalac délszegen ment végig a házon. De csak néhány nap telt el, amikor a kismalac odament a tékozló fiúhoz, lehorgasztott tekintettel, és így szólt. Tékozló fiú, én nem szeretek itt lenni. A fiú is így szólt. Miért? Nekem a legjobb helyem van az életemben, amióta hazajöttem. És azt mondod, hogy ezt nem szereted? Mi a baj? A kismalac ezt válaszolta. Nem szeretem azt, hogy fehér lepedő van az ágyon. Bár csak olyan helyre kerülhetnék, ahol jó sok cuppogó sár van, akkor ott jobban tudnék aludni. A tékozló fiú ezt mondta. De ilyen nem teszünk az apa házánál. Itt nem élhetsz malacolban. Aztán az a másik gond, hogy asztal mellé kell ülni, kést villát használva és fehér abrosz mellett, aztán tányérból kell enni. Miért nincs egy vájú a padlón? És miért nem öntenek bele mindent? Beleugorhatnánk, és az életünkben a legnagyobb lakomát csaphatnánk. Itt azt nem tehetjük, mondta a fiú. De a kismalac így folytatta. Akkor azt hiszem, fölkelek, és elmegyek az én apámhoz. Apja nem volt vele, ezért elindult otthona felé. Teljesen tiszta volt ugyan, de visszament a disznóolba, és megtalálta apját a legnagyobb pocsolyában, amit valaha látott, mindenütt sár volt körülötte, szennyes, bűzös és utálatos sár. Az öreg disznó kezdett sikítani és ugrándozott örömében. A kismalac közvetlenül az apja mögött haladt, és ezt mondta, ugye örülsz, hogy hazajöttem? Tudod, miért történt ez? Mert malac volt. Hosszú időn át megadta Isten azt a kiváltságot, hogy lelkipásztor lehettem egy nagy gyülekezetben. Abban az időben a vidékünkre özönlött a nép, és ismételten megduplázódott. Minden irányból tódultak az emberek, sokan összejöttünk abban az imaházban, ahol lelkipásztor voltam akkoriban. Mindig hálát adtam az Úrnak, hogy megadta nekem annak a különös szolgálatnak a kiváltságát éppen abban az időben. Jól lehet, az csodálatos idő volt, mert sokan megtértek az Úrhoz, mégis mindig baj volt azzal, hogy miként válasszuk szét a malacokat a fiaktól, vagyis a hitvalló, újjászületett keresztényektől. Ez nehéz volt, és sok zavart okozott, de valamit megtanultam. Rájöttem, hogy az út egyik végén volt az atyaháza, és az út másik végén volt a disznóól. Aztán mindig voltak tékozló fiúk, akik visszatértek az atyai házhoz. Beszélgettem egy lelkipásztor fiával, amikor meglátogatott. Derék fiatalember volt, de nem rendelkezett azzal a karizmával, hogy tényleg el is érje célját. Nem a megfelelő tömeghez csapódott, és inni kezdett. Látta, hogy egyre mélyebbre süllyed. Tékozló fiú lett belőle, nem tékozló malac. Gyűlölte az életét. Amikor meglátogatott, ezt mondta. Apám csodálatos ember. Őt is megbántottam, és nem tudom, hogy miként fogadna vissza engem. Nem tudom, hazamenjek-e vagy ne. Így szóltam. Hadd telefonáljak neki. És ha nem akar beszélni veled, akkor csak megszakítjuk a beszélgetést. A fiú beleegyezett. Tehát fölhívtam az apát, aki kiváló lelkipásztor volt, és miután néhány kedves szót váltottunk az időjárásról és egyebekről, tudtam, hogy kíváncsi rá, miért is hívtam föl. Ezt mondtam neki. Van itt valaki az irodámban, aki szeretne veled beszélgetni. Tudta, hogy ki volt az. Tudta, hogy a fia nem lett malaccá, hanem továbbra is fia maradt. Az apa felkiáltott. Nem a fiam van ott? Ezt válaszoltam. Igen, ő van itt. Hadd beszéljek vele. A fiú elkezdett sírni, és bizonyos vagyok benne, hogy az apja is vele együtt sírt. Csak kimentem az irodából, és engedtem, hogy beszélgessenek egymással. Akkor tértem vissza, amikor a fiú már letette a telefont, és ezt mondta, hazamegyek. Az átmenet mindig nagyon nehéz, mert olykor a tékozló fiak az útnak azon a végén vannak, amely a disznóolba vezet. Hogy még nagyobb zavarba kerüljenek, néha egy-egy malac elhagyja a malacólat, és elmegy az apa házához. De továbbra is malac marad, nem érzi jól magát. Talán teljesen megfürdették, megtisztították, és nagyon vallásossá lett. Olykor még diakónussá is választják a gyülekezetben. Nem is lehet megmondani, mert kívülről teljesen tiszta, de a szívében malac természetű, és a malacok szeretik a pocsolyát. Egyszer egy asszony jött hozzám, és így szólt. Valamikor úgy ismertem ezt az embert, mint a vasárnapi iskola főtanítóját és a gyülekezet egyik diakónusát. Most az ivásnak adta magát, elhagyta a feleségét, és össze-vissza kóborol. Vajon üdvözülni fog-e, vagy nem? Megmondtam neki, hogy nem tudom, majd így folytatta. Ön azt mondja magáról, hogy prédikátor, és nem tudja, hogy az az ember üdvözül, vagy nem? Ezt válaszoltam. Nem, igazán nem tudom. Nem vagyok képes megmondani, mert én csak a külsőt látom. De megmondom, hogy mit fogunk csinálni. Ebben a nagy városban lakunk, ahol van egy út, amelynek egyik végén disznóól van, és a másik végén az apa háza. Megtanultam már, hogy ha elég sokáig várunk, akkor minden malac lemegy a disznóolhoz, és minden tékozló fiú hazatér az atyai házhoz. Csak várjunk, és majd meglátjuk. Ha az az ember továbbra is a malacolban szeret élni, akkor tudjuk, hogy malac. Mert Péter azt mondja, hogy a megfürdött disznó sárban hempereg. Ez a hitehagyó ismertető jele, és ez félelmetes kép. A Szentírásban nem ismerek félelmetesebb képet, mint amit a Jelenések könyve 17. része mutat be. Egy verssel zárom, amit egyik barátom írt, aki hallotta a tékozló malacról szóló prédikációmat. A malac az malac. Jöjj haza velem, mondta a tékozló fiú. Énekelni, táncolni és lakomázni fogunk. Bort iszunk, szórakozunk és dalolunk. Elfelejtett, hogy hosszú időn át malac voltál. A malac tehát kisurrant, amíg anyja aludt, lerázta magáról a sarat, ami a pocsolyában ragadt rá. A mellét kidagasztotta, mert nem akarta mutatni a világnak, hogy ő malac, hanem azt, hogy ő nem malac. Ormányát fölemelve tipegett a tékozló fiúval együtt, aki dalt énekelt. Nagyszerű lehet, ha valaki gazdag ember fia, ezt hamarosan megtudja, mielőtt leszáll a nap. Nem sok idő múlva rájött tévedésére. Addig súrolták és sikálták, amíg belefájdultak az izmai. Sikított, amikor aranygyűrűt húztak az orrába, és borzongott a fájdalomtól, amikor levágták a körmeit. Leült az asztalhoz egy magas székre, szalvétát kötöttek a nyakára, és villával kellett ennie, míg a tékozló fiú gyönyörű ruhába öltözötten ragyogó arccal evett, ő boldogtalan volt az asztal mellett is. Amikor jött a hús, a malac felsóhajtott, mert már túl soknak tűnt neki. Felugrott székéről, és röfögve tört az ajtó felé, aztán haza a disznóolba. Porzott mögötte az út, és nem állt meg, amíg haza nem ért. Az számít, ami belül van, mert a malac örökre malac marad. Három főbb szakasz van a harmadik fejezetben. Első, az Úr visszatérése iránti magatartás, a hitehagyók próbája. Második, Isten programja a világnak. És harmadik, figyelmeztetés a hívőknek. Ez egy másik kiemelkedő fejezet Péter apostol második levelében. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat. Péter második levele, harmadik rész, első vers. Simon Péter világossá teszi, hogy ő mindkét levél írója. Ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat. A tiszta nem a legjobb fordítás. Jobb szó volna az őszinte. Nem gondolom, hogy a Péter korában élt szentek értelme bármiben is tisztább lett volna, mint a mi értelmünk ebben az időben. Még nem találtam senkit sem, akiről azt gondoltam volna, hogy tiszta az értelme. Ha úgy gondolod, hogy a te értelmed tiszta, akkor veled még nem találkoztam, és ezt ezért mondom. Vannak bizonyos kultuszok, amelyek a meditációra helyezik a hangsúlyt. Ahelyett, hogy nagy templomot építettek volna, mint ahogy a legtöbb kultusz tagjai teszik, ez a kultusz kis fülkéket készít, ahova bárki bemehet elmélkedésre és gyönyörű gondolatok kigondolására. Azok a fülkék nagyon szép képekkel vannak fölszerelve, a bútorzatuk nagyon pazar, és ott minden a kényelmet szolgálja, hogy az oda betérő ember jól érezze magát. A környezetben minden nagyon vonzó. Abba a fülkébe be kell menni, le kell ott ülni, és tiszta gondolatokat kell kigondolni. Olvastam erről, és amikor jó néhány évvel ezelőtt abban a városban voltam, azt gondoltam, hogy kipróbálom. Nem akartam bemenni a kultusz fülkéibe, ezért leültem szállodai szobámban. A falon voltak képek, nem remek művek, de a szoba vonzónak bizonyult. Ott ültem, és ezt mondtam magamban. Most valamilyen szép gondolatokra gondolok. Egyáltalán nem voltam képes csupán tiszta gondolatokat ápolni magamban, mert közben betolakodtak elmémbe a legsötétebb gondolatok is. Az értelmünk nem tiszta értelem, ezért Péter szavainak jelentése inkább őszinte, mint tiszta. Az igazi hívőket szólítja meg az apostol. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy igéd által emlékeztetsz mindarra, amit értem cselekedtél az Úr Jézus Krisztus által. Add, hogy gyakorta gondoljak erre, és kapcsoljon össze veled mindig az emlékezés az Úr Jézus Krisztusra, a te fiadra. Amen.